Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Sokan mondják, milyen nehéz az élet. Szerintem elsősorban szellemileg nehéz. Olyan témákat dobnak be a köztudatba, amelyeket nagyon nehezen tudunk feldolgozni. Ilyen volt a pornóképek gyermekkorban való készítésének az ügye. Ez a kérdés annak ellenére, hogy pár perces politikai témának szánták, valójában nagyon súlyos kérdéseket vett föl. Mai műsorunkban először Hirsch Anikó és Csiki Miklós gyerekpszichiáterek beszélnek, és elmondják, hogy az összes, akármilyen politikai állásfoglalású orvos elveti ezt a dolgot. Nem a szakmaiság áll a felvetések mögött. Utána hallunk két szociális területen dolgozót, Huszár Gézát és Kulcsár Jánost, hogy szembesüljünk a valós tényállással. Végül egy szülőpáros, Fórián Szabó Gabriella és Péter beszélnek arról, hogyan tudtak gyerekeiknek a keresztény erkölcsök mértéke szerint beszélni a szexualitásról. Amikor minden csatornából szennyes módon tör ránk ez a téma, nem lehetünk szemérmesek, meg kell fogalmaznunk hitből fakadó álláspontunkat. Először tehát Csiki Miklóst és Hirsch Anikót hallják.
Egyfelől egy nagyon pozitív változás, hogy erről az egész kérdésről, magáról a szexualitásról, a nemiségről sokkal nyíltabban és szabadabban lehet beszélni. A baj az akkor van, hogyha ez elsiklik egy olyan irányba, amikor már kicsit ilyen öncélúvá válik. Nem az egészséges fejlődés szolgálja, hanem a torzulás felé vezet. Most önmagában véve az, hogy mondjuk egy gyerek például abban nő föl, hogy látja a szüleit mesztelenül, vagy ezt a szülei a helyén kezelik, akkor ez a gyerek ez meg fogja szokni, és majd nyilván ez leginkább serdülőkorban válik egyébként érdekessé, amikor már ez a fajta saját magára vonatkozó szégyellőség jobban előjön, el fogja dönteni, hogy ő ezt akarja-e vagy sem. Más a helyzet akkor, amikor a gyerek számára ez a fajta mesztelenkedés egy szexuális túlingerlést, egy túlfűtöttséget is képvisel. Ami viszont meg nem jó, meg kell a kettőt azért egymástól különböztetni.
A törvénnyel kapcsolatban nekem az a gond is eszembe jutott, hogy ma a testi fejlődés és a szellemi fejlődés, fogalmazunk így, nagyon szétcsúszott.
Olyannyira látjuk, hogy hát manapság az, hogy mondjuk egy 10 éves kislány már menstruál, ez nem is számít annyira nagyon ritkaságnak. Annyira felgyorsult a testi változás, hogy ezt tényleg a lelki és szellemi változás nem követ, és nagyon gyakran lehet ezt tapasztalni, hogy rendkívül nagy különbségek vannak a szellemi, a lelki, a szociális és a testi érettség területén. Ez a bizonyos serdülőkor, ami egyre képlékenyebbé válik, hogy igazából mikor is kezdődik és meddig is tart, mert nagyon korán kezdődik, és sokszor bizony nagyon sokáig tart, ezt látjuk. Egy olyan életszakasz, ami nagyon érzékeny, tel is tele van rengeteg válsággal, rengeteg változással, rengeteg labilitással, és mindenképpen egy olyan időszak, amikor a gyereknek az lenne a dolga, hogy mindazt, ami a gyerekkorában történt, és mindazokat a kapcsolatait a szüleivel, egyáltalán a saját világlátását valamilyen módon összerendezgesse, és tényleg kialakítsa majdani felnőtt személyiségének az alapjait. Egy ilyen életszakaszban történő hatások, azok sokkal-sokkal erőteljesebbek tudnak lenni.
Én emlékszem, hogy én egy mutogatós bácsival találkoztam egészen kis gyerekkoromban. Hát borzasztóan sok volt. Hogy nagyon sokáig nem tudtam ezt feldolgozni, hogy akkor ki ez az ember, meg mit csinált, meg miért nekem, meg egyáltalán.
Igen, nagyon-nagyon sok gyereknek vannak hasonló élményei, és ez még végsősoron nem is annyira közvetlen az élmény, és mégis nagyon mélyen bevésődik és megmarad. És ez egy nagyon fontos dolog, amit említ, hogy miért pont én. Hogy a gyerekek rengetegszerűen magukat vádolják azért, mert hogy velük ez a dolog megtörténhetett. Ha ő feléjük egy felnőtt szexuális közeledést mutat, gyakran a gyerekben fogalmazódik meg az, hogy én valamiért rossz vagyok, én valamiért olyan vagyok, hogy én kiválthatom ezt a fajta érdeklődést. Nagyon nehéz föltárni, mert hogy rendkívül nagy szégyellőséggel, szégyennel párosul ez a gyerekekbe, tehát erről rendkívül ritkán lehet beszélni. A pornográfiának ugye az egyik nagyon fontos sajátossága az, hogy személytelen. A szégyen az pedig mindig egy személyes dolog. A serdülőkorra nagyon jellemző az a típusú fejlődés, mondjuk egy serdülő fiúnál, hogy érzi a szexuális ingert, közben szerelmes mondjuk egy számára kiválasztott lányba, és ez egyfajta plátói szerelem, és szépen fokozatosan tud ez a két dolog összeérni. Na most manapság azt látjuk, hogy koráivá vált az első nemi kapcsolat megjelenése. Ebből nagy valószínűséggel az következik, hogy ez a fajta összetalálkozás még nincsen jelen. A túl korai érintkezés megkezdése nyilván ezt a fajta összeérést, összetalálkozást meg fogja nehezíteni. Nagyon hamar történik meg egy olyan kiégés, amikor már borzasztó nehéz igazából megtalálni azt az érzelmi vonulatot, ami fontos lenne, mert hogy a személyiség fejlődését pedig ez szolgálná. Kialakulhat hosszú távon egy olyan helyzet, amikor valakinek igazából a szexuális vágyát kielégítendő tárgy, az nem feltétlenül azonos azzal a személlyel, aki egyébként az érzelmi kötődést vagy az képviselné.
Lehet azt mondani, és ezt most értettem én is meg, hogy a nagyon korai szexuális kapcsolatuk az eredője pornográfia terjedésének, vagy ennek az igénynek, mivel hogy szétválik ez a dolog.
Összefüggés van közte, ez eléggé valószínű, mert hogy a pornográfiának ez a személytelensége, tehát ami csak és kizárólag magára a kielégülésre szolgál, ez egy alapvetően az ösztön szintjén meglévő fizikai igényt szolgálja, mást nem nagyon. Gondoljunk abból bele, hogy azért a szexualitás egy nő számára ez a saját nőiségének a felvállalása, és az, hogy ő egy ilyen szituációban milyen visszajelzéseket kap, hogyan értékelik őt, ez alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy a saját női képe, női én képe az hogyan fog alakulni. És nagyon könnyen elképzelhető, hogy egy olyan kislány, aki túlságosan korán és túlságosan sok válogatás nélküli kapcsolatba belekeveredik, olyan fajta visszajelzéseket fog kapni, amiből az ő női én képe alapvetően egy alulértékelt, egy nem igazán jól funkcionáló női én kép lesz.
Cigány kisebbségnél ez egy szokás, hogy nagyon fiatal korban elkezdenek együtt élni. Lehet azt mondani, hogy ez kicsit más.
Ez egy szocializációs kérdés is. Akár a középkorban, amikor az emberek 30 évesen már meghaltak, akkor teljesen nyilvánvaló volt, hogy már 15 évesen, vagy már sokkal hamarabb férhez adták a lányokat, és hogy azért nem lehet összekeverni a pornográfiát és a szexualitást. Tehát ez egy egészen más dolog, hogy mondjuk egy 16 éves kislánynál szóba jön az, hogy őt férhez adják. Az adott kultúrkörnek megfelelően van szocializálva, itt másról van szó. Hát én rengeteg gyerektől hallom egyébként ezt is, hogy ugye megpróbálnak úgy viselkedni, amit ezeken a pornográfiáken látnak. Miközben ez tulajdonképpen egyiküknek sem igénye, de valahogy azt hiszik. Tehát saját magukban elkezdenek azon gondolkozni, nekem biztos úgy kéne viselkedni, mint egy olyan pornószínésznőnek. Hát azért nem biztos, hogy ezeket az embereket kéne például tárolni, mert ezzel nyilvánvalóan megerősítjük azt a gyerekek számára, hogy igen, ez egy fontos, ez egy jó dolog, ilyennek kell lenni, és a gyerekek megpróbálják utánozni.
Mondják azt, hogy a szexuális problémákkal és direkt szexuális függőséggel küzdőknek az aránya az jóval nagyobb, mint ahogy gondolná az ember, és gyakorlatilag ez valahol innen ered. Tehát a túlkorai, feldolgozatlan, feldolgozhatatlan szexélmény, akár film vagy pornográf képeknek a nézegetése, nagyon mélyre lemennek a személyiségbe, és a szexuális viselkedést így idegen programként tudják vezérelni.
Ezért van az, hogy egy negatív öngerjesztő folyamat kezdődik újra és újra, például egy ilyen lány olyan férfiakat választ, akivel ugyanezt az élményt éli át.
Így van, tehát úgy szoktak fogalmazni, hogy ez a traumatikus élmény, ezzel gyakorlatilag nem tudnak együtt élni a gyerekek, fiatalok, és mivel megosztani nem tudják általában, mert önmagukat érzik bűnösnek egyfelől, másfelől pedig nagyon nagy szégyennek élik meg ezt az egészet, tehát ez egy megosztatlan, megoszthatatlan élmény, marad nagyon sokáig, éppen ezért elássák, tehát vagy lejegelik, és gyakorlatilag ez az egyik hozzájárulója annak, hogy ez a feldolgozatlan, átéletlen, meggyászolatlan, ki nem sírt élmény, ezt újból és újból, mondani ezt a szót használják, hogy acting out, tehát hogy ki kell élni újból és újból. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint hogyha valamilyen szálka belekerül az embernek a szervezetébe, és se kilökődni nem tud, se megnyugodni nem tud.
Volt egy betelefonáló múltkor a műsor után, és azt mondta, hogy miért akarjuk mi kriminalizálni az ifjúságot, mert hogy erre az életkorra, tehát 14 év fölött már az első szexuális kapcsolatokon túl vannak, és akkor ez mérjük, hogy bűntudatot adunk nekik ebben.
Nagyon határozottan szét kell választani a szexualitás és a pornográfiát. A szexualitás az intim életünknek egy fontos része, és egészen másnak tartom a pornográf felvételekhez való hozzájárulást, vagy az abban való részvételt. Ez gyakorlatilag ennek az intimitása való képességünknek a betegségét jelzik inkább. Tehát aki ilyenbe vesz részt, annak az intimitás megéléséhez való képességével valami baj van. Aki összemossa a kettőt, vagy értetlenkedik ezen a téren, hogy most mi kivetni valót látunk abba, az gyakorlatilag önmagáról ad ki egy olyan tanúsítványt, hogy ezzel a dologgal ő nála nincsen valami rendben.
Tehát én kicsit érzek egy ilyen nyomást, hogy legyen egy társadalmi konszenzus, amelyik ezt elfogadja. Tehát egyre több az ilyen újság, egyre több helyen lehet látni. Igen.
Nem egészséges szexualitású emberek a saját szükségleteik kielégítését próbálják biztosítani ezeknek a dolgoknak az erőltetése, vagy a publicitás növelése kapcsán. Ez az egyik.
Ezeknek valószínűleg hatalmuk van.
Igen, igen. Hogyha az embernek valami baj van, akkor mással kompenzál. A másik az, hogy ezek a túl korai élmények egyfajta feldolgozatlanságot és szexfüggőséget okoznak. Most minden függőség egy másik függőségre sokkal inkább hajlamossá tesz, és ez azt jelenti, hogy ezek az emberek, akik ezen a téren érintettek, sokkal könnyebben vezetgethetők. Jobb fogyasztókká válnak, jobban manipulálhatók.
Tehát, hogy feltételezhetünk valami tudatos manipulálást?
Aki valamilyen függőségben és hiányállapotban szenved, az próbál valahogy békét és kielégülést találni. Ez egy esélykenységet jelent gyakorlatilag.
A szülőknek nagyon nehéz, akik mondjuk keresztény erkölcsök szerint próbálnak élni, növekedni, hogy képviseljem a gyerek felé azt, hogy én nem tartom jónak azt, hogy mondjuk kamaszkorában szexuális kapcsolatban kerüljön valakivel, miközben az egész társadalomban lassan ez normálvá válik.
Különböző szakembereknek a véleményét hallottam, de gyakorlatilag akár a konzervatívabb, akár liberálisabb szárnyhoz tartoztak, a korai szexualitást egyikük sem üdvözölte, és egyikük sem tartotta jónak, amikor erről szó esett. A szakembereknek a jelentős része az látja ennek a visszás és a káros voltát.
15 évet dolgoztam gyermekvédő intézetben, ezt Gyivinek hívták régen, gyermek- és ifjúságvédőnek, most Tegyesza. Volt egy olyan anyuka, akit fiatal lánykorában megerőszakoltak, és emiatt nagyon furcsán viszonyult a szexuális felvilágosításhoz. Született két lánya, és akkor azt határoztál, hogy a férjével világosítatja fel őket. De valamilyen módon a férjével se bízott meg, és elmondta egy túlbuzgó védőnőnek. És valami olyan szerencsétlen körülmény volt, hogy a férfi is nagyon ügyetlen volt ebben. Soha nem derült ki, hogy mi történt pontosan. A védőnő azonnal talált egy gyámügyest, aki beutalta a gyerekeket. Aztán úgy találkoztam vele egy ilyen intézménynek a vezetőjeként. Két diplomás ember volt egyébként. És hát nagyon vissza akarták kapni a gyerekeiket. Minden nap bejöttek látogatni, hogy aztán nagy tortúra után visszakapták a gyereküket.
Tehát most egy kicsit a másik véglet van, nem?
Igen, a gyermekvédelemben van egy olyan szemlélet 97 óta, hogy a vérszerinti családoknak a jogait talán előtte nem érvényesültek volna. Azt látom, hogy mindenki produkálni akar valami sikersztorit, hogy visszaadni a gyereket akkor is, hogyha ennek nincsenek meg a feltételei.
Ilyen gyámügy körül vannak gyerekek, ott azért ezek a szexuális problémák, gondolom, hogy mindennapiak.
Talán egy picivel több az erőszak, vagy talán inkább a megrontás. Tapasztalataim szerint. Nem akarom bántani a rokkant nyugdíjas férfiakat, de nagyon sok olyan esettel találkoztam, ahol ő volt az, aki az abúzust okozta. Elvesztette a munkáját, szomorú volt, iszogatott. Persze nagyon sokszor azt láttam, hogy eszközként használta föl valaki, hogy igazából nem nagyon történt semmi.
Állami gondozásból kikerülő gyerekek az érintésre, meg mindenféle dologra érzékenyebbek nyilván két végletben. Az egyik, hogy vágynak, a másik, hogy taszítja őket.
Hát úgy, hogy valakit fényképeztek volna, én nem találkoztam régebben gyerekekkel, és az ő képeivel kereskedtek volna, de olyan alig, akik futtattak. Szerencsétlen lányok mesélték, hogy kb. Mennyi volt a komfort ott az országút mellett, meg hogy ez neki milyen érzés volt. Borzasztó. Nem is volt abban a korban, hogy fölfogja, hogy ennek az egésznek a tartalmát.
Tehát gyakorlatilag, ha valakinek a fejét elcsavarják, hogy gyere és futtatlak téged, akkor az el tud menni, tehát nincs igazán ennek gátja.
Igen, és hogy nagyon sokszor volt az, hogy akkor egy ilyen aztán elszökött lányjal később beszéltem, akkor azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ez még mindig egy jobb élet volt. Kapott bizonyos dolgokat, amiket a nevelő otthonban nem megihatott valamit, vagy talán kábítószert kap. Úgy gondolta, hogy akkor ő szabadabb. Olyat is láttam, amikor egy, én nem nagyon szeretem azt mondani, hogy roma, tehát hogy egy cigány családból az apuka futtatta a lányokat. És aztán, amikor a lányoknak ebből elege lett, és valahogy bevitették magukat egy intézménybe, akkor apuka mindent megtett, hogy visszakapja. De ezt a csatát az sikerült megnyerni, mert sikerült bebizonyítani, hogy az apukánál abszolút nem lesz jó helye. Ez nagyon megrázó volt, és hát nem volt egyszerű. Intézményeket kellett váltani a gyerekeknek eleinte, mert apuka állandóan ott volt, és próbálta őket megszöktetni. És aztán nem is csukták le.
Hát ez magyarul volt. Egy kicsit azon múlik, hogy éppen egy eset milyen emberekkel találkozik.
Ha valakinek van egy komoly hite, és az nem csak egy felszínes, akkor az sok mindentől megóvja. Annak van segítsége. Egyrészt abban, hogy nem lesz egy ilyen esetnek az elkövetője. De a sértetje is nehezen lehet, mert akkor tud segítséget kérni. Ez valami olyan ernyő, ha valaki elmegy és mondjuk meggyón egy olyat, amikor ő azt gondolja, hogy ebben hibázott, mert hogy valaki bántotta őt, akkor bízom abban, hogy a lelkészek papok között van olyan, aki azt mondja, hogy jó, ezt titok, akkor megtalálja talán a módját annak, hogy ezen segítsen.
Találkoztam olyan asszonnyal, akinek két gyermeke és mindene Budapesten élő asszony volt ez. Csak éppen keresett hiány miatt, aztán a férj talált egy megoldást arra, hogy pornográf felvételeket készítenek az ő asszonyával, és akkor azt elég jól fizetik. Hát a gyerekek mennyire voltak belevonva, ezt nem tudom. Az asszony került ennek áldozatává. Rövid időn belül az asszony rájött arra, hogy tulajdonképpen mit tesz, ki akart szállni, de csak azon az alapon tudott kiszállni, hogy ott hagyta a férjét és a gyerekeivel elmenekült otthonról. Már még csak anyagilag is lavina, mert hogyha egyszer beindul valami, és mégis sikerül kifizetni a számlákat is, meg mindenfélét, akkor ez utána kívánatossá válik, könnyedébben megy, egész addig, míg valaki rá nem ébred, hogy tulajdonképpen mit csinál. Kettős a helyzet. Az egyik pillanatban rendkívül komolyan veszük, és érzékenyen próbálunk rá reagálni, gondolok itt a pedofiliára is. Úgy jelentkezik valahol egy anyuka például, hogy elmondja, hogy ő egy bántalmazott, krízis helyzetbe levő valaki, azonnal lehet tudni, hogy az ő hozzáállása most tanította meg vele ezeket a kifejezéseket. A másik pedig az a valóságos, lappangó nehézség, amelyik tényleg körülveszi a családjainkat, és körülveszi azokat az embereket, akik ebbe belecsúsztak.
Olyan 10 éves forma gyerekek voltak, és akkor ültünk a Balaton-Almádi strandon. Bizony, ugye hát megjelentek ottan a hölgyek felső rész nélkül. Azt vettem észre, hogy forog a gyerekeknek a feje, de igazából az enyémet is úgy uralkodni kellett magamon, hogy ne forogjon, és hát akkor úgy automatikusan adta magát a kérdés, hogy miért teszik ezt ezek a nénik. És akkor erről el kellett beszélgetni, hogy az ő dolguk, de minket ez, hogy zavar vagy nem zavar, és hogy természetes-e az, hogy én utána nézek, vagy le kell sütni a szemem, vagy most már becsukott szemmel járjak a strandon. És ebből egy nagyon érdekes beszélgetés alakult ki a fiúknak a 10 éves szintjén.
De mi volt a konklúzió egyébként?
Nem tagadhattam azt le, hogy a gyerek is észreveszi, hogy hát időnként én nekem is. Utána fordul a fejem, mikor elhalad egy ilyen hölgyemény. Létezik és él bennünk férfiakban ez az érdeklődés. Olyasmiről beszéltünk, hogy azért mégse teljesen természetes, hogy itt ilyen kihívó módon viselkedjenek nők. A néninek a saját belső szerencsétlensége, hogy erre kényszerül, hogy ő maga magát így mutogassa. Persze, hát visszaél azzal, hogy ez a férfiakat érdekli. Mondtam nekik, hogy majd titeket is fogjuk még egyre jobban.
Már vártuk az első gyereket, akkor már beszereztünk néhány könyvet, és nagyon gondolkoztunk azról, hogy majd hogy, mint, és akkor én izgalommal készültünk ezekre a beszélgetésekre, mert nem olyan egyszerű. Akármilyen korán kezdjük el velük a beszélgetést, előbb mondjuk az óvodában van olyan gyerek, aki 3 évesen ott ül a tévé előtt akármikor, tehát összeszednek mindenfélét, és ezt úgy helyre tenni a fejükbe, ez nem egy könnyű dolog. Adtuk nekik nagyon sok jó könyvet, meg ők is találtak, és hogy a mi gyerekeink elég szégyenlősek, nem olyan nagyon szívesen hoznak el ilyen témákat, de azt, hogy elolvas egy könyvet, és utána megkérdezzük, hogy tetszett, egyet érte vele. Az egy sokkal egyszerűbb dolog, és engem nagyon megnyugtat, hogyha tudom, hogy mit olvas, mert én is ezeket mindig elolvasom. És ha ez neki tetszett és irányadó, akkor engem jobban megnyugtat, mint én leülnék, és akkor egy könyvnyi előadást tartanék neki.
Valószínű, hogy az, amit tőlünk kaptak, az döntően így csöpögött, észre sem véve a dolgokat. Az, amit egy szülő adhat, az maximum 20%. és a maradék 80-at azt a gyerek máshonnan szedi össze. És szemünknek kell lenni arra, hogy honnan. Főleg a fiúknak nagyon jó hittanáruk volt, egy éven át tartott a családi élet, és a erkölcstan címen, hát nem csak arról volt szó, hogy családi élet, de ezt mind a három megélhette. Sokat jelentett a közösségeik, ahova jártak. Nekünk kell megint csak rajta lenni, hogy ilyen helyekre eljussanak.
6-7 alkalommal tartottunk előadást fiataloknak, cserkészeknek, meg nagyobb kamasz, vagy fiatal felnőttöknek, amikor ugye párválasztás, házasság és a szexualitás is mindig benne volt. És hát mindig nagy izgalommal készültünk.
Jöttek. Volt egy fiús délelőtt, meg volt együtt is. Amikor a fiúknak erről beszéltem, hogy hol kezdődik az, amikor már te lelkiismereted vádol, és arra nagyon emlékszem, hogy a fiúk, ezek a kamasz gyerekek ezt úgy figyeltek nagy szemekkel, és mindegyikbe koppant valahogy. Szülők általában, különösen a kamaszkorban azt szeretnék, ha a gyerekeik olyan teljesen átláthatóak volnának a számukra. Lássam minden baját, lássam a veszedelmeket, hogy ott tudjak állni mögötte, amikor kell. És azt hiszem, hogy jobb volna, ha nem erre törekednénk, hanem arra, hogy mi legyünk átláthatók a gyerek számára. Többet adunk neki ezzel. Ha nekünk nincsen annyi dugdosni vallunk, vagy hogyha elbuktunk valamiben, akkor ismerjük be, úgy legyünk átláthatók, hogy nekem is vannak nehézségeim, fiam. Nagyon különbözőek vagyunk ezen a téren is, még apja, fia is. Emberek vagyunk mind a ketten, és valahol így kellene tudni ebben egyetérteni. El lehet mondani értelmesen, nagyon szépen el lehet mondani a gyereknek a maga szintjén minden dolgot. Akármit kérdez a gyerek, nyugodtan lehet rá válaszolni.
Ezt a megkülönböztetést kellene látni igazából, hogy Isten mi végre adta nekünk ezt a kincset, amivel egymást tudjuk boldoggá tenni, de hogyha ezt elszúrjuk, akkor sokkal nehezebb. Hogy az, hogy most ilyen kis olcsó örömöket megél azért, hogy nehogy ott a barátja vagy a barátnője, meg hogy nagyfiú legyen, meg vagány legyen. Ezért egy olyasmit pazarol el, ami később neki nagy tőke lenne az életében, hogy ezzel tudja a házasságát boldoggá tenni. Na most ez hát valamilyen szinten már egy kicsinek is el lehet mesélni, és később a kamaszokkal is. Ezt valahogy azért csak meg lehet értetni. A gyerekeinknél nagyon fontos volt az, hogy amikor eleven fiatal házaspárok beszéltek nekik ezekről a dolgokról, az sokkal jobban adott nekik valamit.
Máig is emlékszem arra, hogy volt egyszer egy olyan jegyes tanfolyam, ahol eljött egy fiatal házaspár is. Gyerekek, azt mondja az asszonyka, ha igazán meg akarod tudni a párodról, hogy az hozzád való, vagy nem hozzád való, azt mondja, akkor ne ketten menjetek el sátorozni azt. Vigyetek el még 10 darab olyan 10 éves körüli gyereket, és azokkal próbáljátok meg egy hétig közösen. Azt mondja, akkor meg fogod tudni a párodról igazán, hogy ő kicsoda. Ezeket nem is lehet talán csak egy kicsivel idősebb párnak elmondani.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mai korunk talán egyik legnehezebb cselekedete a koncentráció. Amikor olvasunk, egyszerre a főzésen, a gyerekeken és minden egyében jár az eszünk. Eleve szétszór minket az a sok minden, ami körülvesz bennünket. A magyarító könyvecske a koncentrálást elmélyedésnek fordítja. Azaz, a mi nyelvünkben életünk közepére úgy figyelhetünk, ha egyre mélyebb, egyre kevésbé nyilvánvaló dolgokat ásunk ki létünkből. Sokszor máshova kell elutaznunk ahhoz, hogy az élet mélyét megértsük. Most egy olyan házaspárt mutatunk be, akik Indiába mentek el orvosnak, és ott találtak meg sok alapvető igazságot az életről. Erdélyi Dániel és Falus Ágnes orvosok egy észak-indiai kórházban dolgoztak. Nemrég megtartott előadásokból hallhatunk részleteket.
11 évvel ezelőtt én még végzős orvostanhallgatóként a lepra misszió segítségével Bombaytól délre töltöttem 10 hetet, és ott nagyon összebarátkoztam egy fiatal orvossal, és ő kérdezte célzottan, hogy nem mennénk-e nekik segíteni, mert nagy szükség lenne rá. Eredetileg is gondolkodtunk Ágival, a feleségemmel ebben a dologban, és újra elkezdtünk gondolkodni, imádkozni, és arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ez a feladatunk. A református egyház nagyon-nagyon lelkesen támogatott minket, és gyülekezeti adományokból valósult meg ez az egész. Csapat, akik kimentünk, 3 gyerekünk van, Ági a feleségem, Áron, aki most már mindjárt 10 éves, Zsombor, aki hamarosan 8 éves, Villő, aki februárban volt 1 éves, na és eljött velünk Fruzsi, aki ott ül a sárkok között az elefánton. Mivel mind a ketten szeretünk volna Ágival dolgozni, ezért mindenképpen szükség volt a 3 gyerek mellett segítségre, és Ági meg Fruzsi fél időben háztartásbeliek és fél időben kórházbeliek voltak.
A templomban nem nagyon értettetek semmit.
Sokkal-sokkal többet énekelnek, ez kicsit spontánabbul megy, és nagyon lelkesen énekeltek, általában fejből.
Ez egy protestáns gyülekezet.
Nagyjából evangélikushoz hasonlít, elég sokféle van, katolikus, meg Dél-Indiában van a South Indian Church, az is inkább valamiféle protestáns, van presbiteriánus. Karácsonykor volt egy betlehemes, és abban játszottak a gyerekek, Zsombor volt a csacsi, Áron meg egy bárány. Ott az, hogy leülünk imádkozni, ez nem kell egy gyülekezeti alkalom, indulásnál is körbeálltak és imádkoztak azért, hogy minden rendben menjen az utazás alatt, ami nem természetes ezek szerint, ott még inkább érzi az ember, hogy ez nem biztos, hogy az ember odaér, és akkor ér oda, és úgy ér oda, mint ahogy ez papírforma szerint kéne. És ez jó, és mindenféle alkalom így kezdődik.
A dolgozók többsége keresztény volt, vagy szinte mindenki?
A nővérek nagy része, de nem mindenki. Műtős segít például egy muzulmán férfi volt, aki fantasztikusan jó fej volt, hogy voltak az ő ünnepeik is, és akkor az egész kampusz hozták a sütit, és mindenkit megkínáltak, meg meghívott minket ez a segédápolónő a házába, de az egész kórházat, és akkor így jött az 50 ember 2-3 váltásban, és mindenkit megetetett, virított, és annyira kedves volt, és búcsúzáskor is így hiányoltak rajtunk az ékszereket, és akkor ilyen kis vacak bizsukat, meg karkötőt, meg mindent, tehát ez az 5 rupiás, ilyen kis műanyag, de hát az kell. Ez valahogy olyan szükséges kellék. Ott megérkeztünk egy üres konyhába, és 24 órán belül lett gáztűzhelyünk, egy hűtőnk és egy elektromos sütőnk. Mindenki kipakolta a konyhájában a felesleges eszközöket, és egy csomó edényt, meg kuktát, meg mindenféle eszközöket kaptunk. Ilyen vendég szeretőnek kéne lenni, hogy tényleg ami van és ami megosztató, azt kapásból megosztják. Nem kell bejelentkezni, bekopogsz. És nagyon-nagyon szívélyesen fogadnak, és megetetnek, megitatnak, megteáztatnak. Ez nagyon szimpatikus. Fruzsival úgy gondoltuk, hogy az összes muzulmán ünnepe megetettek, megitattak minket, úgyhogy karácsonykor sütöttünk mi is pogácsát, meg valami édességet, ami benne volt se tojás, azt mindenki ehette, és azt körbe kínáltuk.
Ezt nem szokták a többi keresztény csinálni?
Nem, nagyon nem. Ők egymásról tudták, mert a nevekből általában kiderül, hogy keresztény, muzulmán vagy szik. Nekünk nem derült ki, és ez mindig ilyen kritikus kérdés, hogy ki mit eszik. Húst, ha húst eszik, akkor marhát eszik-e? Elvileg nem volt szabad tudni, hogy mi eszünk marhát. Mindenki tudta, meg tudta, hogy honnan lehet beszerezni, mert az volt a legolcsóbb hús. Mert hogy a muzulmánok vágnak, de eladni legálisan nem lehet, úgyhogy ennyi marhát életemben nem ettem, mint ott.
Egész Indiában hivatalosan nem lehet marhát eladni?
Nem lehet eladni. Vágni lehet, venni lehet, eladni nem lehet. Ez az, amiben van tiltott. Szinte mindenki eszi. Az ortodox hinduk, ők nem. Ők tojást sem esznek. Kicsit bonyolult, amikor ilyen nagy ünneplések voltak, hogy mit főzünk, és akkor az úgy volt, hogy kecskéből csináltak tábarizses húst, plusz volt egy vegetáriánus kis adag, és akkor mindent egyébként evéssel ünnepelnek. És fantasztikus, hogy ezek az iszonyú kis vékony nők mennyit tudnak enni így egy ültőhelyükben, figyeltük Fruzsival, hogy hatalmas, púpos tányér rizs, és akkor valami ilyen szaftos húsi mellé, és akkor azt ott mindenki kézzel, és mi is. És nem csak a szagát, meg az ízét érzed, hanem a tapintását is, szóval még egy érzékszervet bevonsz. Csak minden nagyon fűszeres, tehát európai embernek rögtön elkezd fogyni az orra. Mi meg nem volt zsebünk, ez is ciki volt, hogy a zsebkendőt hova tesszük. Meg ők ezt zsebkendő nélkül intézik el, az orrfújást.
Rengeteg gyíkunk volt, nagyon szerettük őket, mert megették a szonyókat, amiből szintén rengeteg volt. A fürdőszobában nincsen mosdó, ott sehol sem, viszont a étkezőben mindig van, ugyanis a kézelevés miatt ugye a kezet kell mosni rendszeresen. Egyébként egész praktikus volt, hogy ott volt a ház közepén mosdó. Nem volt meleg víz, egyébként szeptemberben, még márciusban nem is kiváltuk a meleg vizet. Télen a hideg időszakban pedig a háztól nem messze nagy kondérban fával tüzelőtől melegítettek vizet, és akkor azt vödörrel behoztuk, és azt öntöttük volna. Egyébként rendszeresen nem volt állam este, totál sötét volt. És motoroknak meg az autóknak, ami kevés volt, annak volt lámpája, de a biciklik, biciklis riksák és szekerek, amik többségben voltak a közlekedésben, azok mind ott a sötétbe botorkáltak. Mindenki állandóan csöggetett és dudált, hogy tudja, hogy hol van.
Mi volt a dolgod? Egy klasszikus röntgengép volt, meg egy elég alapszintű ultrahang, hozzá egy vizsgáló fej, ami felnőtt hasi vizsgálatokra alkalmaz, szülés előtti, szülés utáni komplikációkat néztünk főleg.
Akkor mennyit voltál ott bent?
11-12 tájban, ez elég lazán értelmezett volt. Jött haza Fruzsi, akkor mentem én betet, akkor folytatta a főzést, meg hogyha villőibrem volt, akkor villővel, és akkor mentem be, és egy olyan 2-3-ig voltam bent. Szóval volt, hogy 11-től 4-ig folyamatosan ultrahangoztam, és az mások is volt, és volt, hogy volt 3 beteg ez alatt a 4 óra alatt, és egy idő után meguntam, és hazamentem, és mondtam, hogy ha ilyen beteg, akkor csörögjenek oda, és akkor beszaladok. Például a nyitott gerinc az elég gyakori, mert hogy nem esznek folsavat, nem esznek zöldség egy gyümölcsöt nyersen, csak főzve. Egyébként mindenkinek felülnek folsavat, fasat, kálciumot, mert a populációnak a 3/4 alultáplált.
Most akkor néhány kép a kórházon, járóbeteg rész. Nem mindig volt ilyen forgalmas ám a kórház, de úgy volt, hogy 2 hetente jött a szemész 3 napra, és kb. 300 műtétet végzett a 3 nap alatt. Ehhez meg kellett mozgatni az előtte levő 2 hétben kb. 500 beteget, vagy 600-at, akik közül kiszűrték a műtétre alkalmasakat. Az idős embereknek a 20-30%-áról kiderült, hogy magas vérnyomásos, vagy cukorbeteg, ezeket nagyon fontos volt kiszűrni, mert mind a 2 betegség amúgy is látásomlást okozhat. Volt havonta egyszer egy tüdőgyógyászati rendelés egy kampóból érkező orvossal, szombaton volt az oltási nap, tehát ezek voltak a forgalmas napok, és különben meg voltak egész nyugis napok. Itt rögtön látszik az, hogy mekkora hatalmas rend és higiénia uralkodik az indiai kórházakban. 2 hűtő is volt a kórházban, egy a laborban, egy a gyógyszertárban, de nem volt benne hőmérő. Azzal kellett állandóan küzdeni, hogy a betegek bejöttek a rendelőbe, tehát hogy egyszerre sokan. Nincs meg ez a fajta szokás, hogy most megvárom, hogy a másik kijön, hanem így szépen lassan beszivárogtak. Tehát az ember újra és újra azt vett észre, hogy 3 beteg plusz a hozzátartozó 5 családtag már megint ott áll és nézeget, és akkor nagy morgások, kitessékeltük őket, akkor utána megint szépen lassan beszivárogtak. A gyógyszer megkapása után és kiszortíroztuk a mellé talált gyógyszereket, amiket a gyógyszertárban kaptak. Nagyon érdekes kezelések születtek volna, tehát itt a köptető vagy antibiotikum, nyugtató vagy ilyen nyomás csökkentő, tehát ilyen hasonló nevű gyógyszerek azok, hogy kavarodtak. Egy nagy kórterem működött, és 6 kis privát kórterem, amiért valamivel többet kellett fizetni. Itt nem volt ajtó, ez teljesen nyitva volt, és amikor már decemberben eszméletlen hideg volt, és ott dölt a hideg, akkor szóltam a műszaki osztály, hogy ez így nem jó, és akkor ők az ottani asztalos összeállított egy ilyen furné lemezből egy ajtót, azt ők oda bevésték, tettek rá egy ajtózárót, ami minden héten elromlott. Meg kellett javítatni, aztán már február végén, amikor már nem volt annyira nagyon hideg, akkor már nem volt szérnám, és nem javítatni, úgyhogy nyit. Teljesen mások a szokások. Betegenként 2 hozzátartozó ott aludt az ágy mellett a földön, otthon is földön alszanak általában. Mentünk vizitelni, és kerülgetni kellett a betegeket, egy hozzátartozónál áthajolva nézni meg a babát, meghallgatni utána vissza, hortyogás. Műtő, nagyon profi műtő volt, ugye Johnny, aki hívott minket, és ő már 4 éve ott volt, ő sebész, úgyhogy tényleg ez volt a csúcsa a kórháznak.
A műtőben megtartották a sterilitási szabályokat. Egy nővér vezette a szülést, senki más, tehát csak gond esetén szólt az epiziotomiás mecésnek a bevarrását is a nővér végzése, nem tudom minden, és ez a nővér 2 éves tanfolyamot végez. Ők altattak. Én nem mertem volna altatni, de ezek a nővérek altattak. Sokkal kevesebb a csecsemő sírás ott, mint a mi osztályainkon, ugyanis nincs ez a szigor, hogy ugye 3 óránként etetünk, és akkor közte a gyerek, hát ha bőg, hát akkor valahogy így úgy nyugtatják. Indiában mindenki akkor szoktat, amikor akar. Nem lehet lemérni a súlykülönbséget, ugye? Mert Magyarországon egy csecsemő osztályon tudom, hogy mennyit szokott egy gyerek. Rengeteg ilyen kiszáradt baba volt. Már tünetekből kellett észlelni azt, hogy nincs elég teje az anyának. Egy ágyban 2 beteg, ez annyira nem probléma neki. Idős emberek tényleg annyira ültek, hogy most ingyen megműtik a szemüket, hát boldogan bármire képesek voltak, de szerintem ez nem is zavarta különösebben őket ez a egész helyben. Ez egy vízszűrő, nem lehetett a csapvizet inni. Helyiek sokan itták. Edénybe gyűjtötték, ami már kezdettől is lukas volt és csöpögött, de amíg valami működik, addig nem szabad hozzányúlni, hogy kisebb hibák esetén. Ide jártunk is mindig vízért. Ugye mi minden más? Nem használnak pelenkát. Vagy valami rongyot használnak, egy nagy kendőt, és azt forgatják. Ha valahol pisis vagy kakis lett, akkor átforgatják máshogy. Ez ugye egy branül, antibiotikumot igénylő fertőzött babának, akinek a branül felrakása után 10 órával ugye már kakis volt a branül. Tényleg így terjed a maszat körbe az ágyon, de ugye úgy is esznek. Egyébként nővérek nem olyan mosnak kezet, akkor mosnak kezet, hogyha láthatóan mondjuk véres lesz a kezük. Nagy korteremnek az egyik végében nyíló folyosón még 5-6 méterrel odébb volt a mosdó. Amikor viziteltem, akkor én végigvándoroltam az egész időt. Volt 10 baba, akkor 10-szer mentem kezet mosni mindegyik között, és akkor addig a nővérek vártak. Az a megdöbbentő, hogy még így is a betegségem tényleg szépen meggyógyult, és nem nagy baj. Tehát mondjuk a halálozási adatok mutatják a rendszernek a hatékonyságát, de még már aki kórházba egyáltalán eljött, az másokkal jobb helyzetben volt. Azon kívül, hogy nincs egészségbiztosítás, tehát minden költség a beteget terhel, és csak olyan terápia, és csak olyan vizsgálatok vannak, amit a beteg hajlandó fizetni. Azért is hatalmas anyagi gond egy betegség, mert a család nem dolgozik. Addig nem dolgozik, mert aggódik a családtagját.
Az volt a legmegrázóbb, amikor mondjuk diagnosztizáltunk valamit, és aztán a család eldöntött, hogy erre nincs pénze. Nem kezelik, nem műtik meg, nem finanszírozzák. Vagy Dani elkezdett intenzíven kezelni egy újszülöttet, és aztán 2 nap múlva azt mondta a család, hogy nem bírják fizetni az oxigént. Tudom, hogy tüdőgyulladása van az újszülöttnek, és hogy ők ezt nem bírják fizetni, úgyhogy köszönjük szépen, de akkor most hazavinnék a babát, és mondta Dani, hogy ez a baba meg fog halni egy napon belül, mert nem bír levegőt venni, és kell neki ez az oxigénnel dúsított lélegeztetés, és azt mondták, hogy nem tudják. Volt egy alapítvány, ami az oxigént fizette, elég nagy százalékát kifizették, de akkor az ápolása, meg az egyéb gyógyszerek elég komoly pénz volt összességében, pedig kiszámolod, a gyógyszerek iszonyú olcsók, mert ott Indiában gyártják őket, de mégis összesen sok 100 rupia, ami egy havi fizetése is lehet a kereső apának, és akkor otthon van még x gyerek. Ezek nagyon szomorúak voltak, de a legszomorúbb az volt, amikor látszott is a családom, hogy ki tudja fizetni, mégis azt mondták, hogy nem. Valamiért a család fő úgy döntött, hogy nem. Ilyenkor Dani azt is csinálta, hogy mindig volt egy másik indiai orvos, hogy ő mondja el szemléltető eszközökkel. Ilyenkor egy kis ilyen színjátszás is zajlik, hogy kicsit rájátszik arra, hogy ez mennyire fontos, mert nagyon kell hatni az érzelmekre. Dani mindent felkínált nekik, hogy nem kell fizetni, vagy kevesebbet kell fizetni. Volt mégis egy pár család, aki úgy döntöttek, hogy nem. Meg valahogy ez nekik ilyen rettenetes, hogy egy gyerek kórházban van, és nem otthon. Még akkor is, hogyha otthon meghal 1100 grammal, 3 hetesen hoztak vissza hozzánk. Mi neveztük el Mazsolának, mert olyan kis ráncos volt. És nagyon rossz állapotban volt. Pár napi kezelés után azt mondta a család, hogy ők ezt nem akarják támogatni, és hogy ez a gyerek úgyis meg fog halni, úgyhogy ennyi. Mondtadan, hogy hagyják itt minimális költségen, tehát napi 100 rupi az nem egész 500 forint. Igazából csak etetni kell, csak gyomorszondával hagyják itt. Ezt az esélyt adják meg, és itt a kórházban a nővérkék meg ápolgatják, meg Dani figyeli, és 3 naponta jöttek, és elkezdett hízni a baba. Talán 10 nap után haza is vitték, és egész jól kikerekedett, nézelődött, szóval úgy látszott, hogy azért már van esélye. Van egy ilyen kezdeti bizalmatlanság, de amikor felfogják, hogy tényleg azért küzdeni, hogy életben maradjon, itt megfordult a bizalom.
És egész másképp állnak az élethez, nem? Teljesen más az ember életértéke.
1 milliárd fölött vannak. Meg valahogy évezredek óta ez van, hogy benne van a pakliban, hogy egy szülésnél meghal a magzat, mama is meghalhat. Tehát nem annyira extrém ritkaság. Nyilván ott is szomorúak, meg tragédia, de jobban benne van a köztudatban, hogy történhet ilyen.
Tehát, hogy a lánygyerek születik, ott meg tragédia, még ma is.
Olyannyira, hogy ki van írva hatalmas betűkkel a kórház elé, hogy születés előtti ultrahang nem meghatározott. Nem végzünk. Persze minden második terhes anyuka megkérdezte, hogy kisfiú vagy kislány, és próbálták magyarázni, hogy nekik nem baj a kislány, de én megfogadtam, hogy nem fogom megmondani senkinek.
Mert hogy ennek ekkora tétje van, hogy fiú vagy lány?
Ennek ekkora tétje van, 28. terhességi hétig el lehet vetetni a magzatot. 28 hetesen már körülbelül 1 kilós egy magzat. És Magyarországon teljesen jó esélyei lennének a túlélésre. Itt még el lehet vetetni, bármilyen indokkal gyakorlatilag. Úgyhogy van is egy rés most már a születő fiú meg a lány arány között. 1000 fiúra 800 lány jut. De nagy tragédia lányt szülni, különösen többedik lányt, mert hatalmas nagy hozományt kell neki adni. Egész életében azért dolgozik, hogy azt a hatalmas összeget ki tudja fizetni, hogy megfelelő társadalmi rétegből tudjon fért választani. Megértem, csak rettenetes. Nagyon életellenes, és több ilyen dolog is van.
Ez érdekes, hogy egyébként a hinduk annyira élettisztelők, és mégis egy ilyen élettelenes dolog.
Nagyon-nagyon szeretik például a gyerekeket. Tisztelik az életet, de nagyon meggondolják, hogy például egy volt ilyen beteg, akinek 16 éve volt egy krónikus bél, gyulladásból származó bél összecsúszása. Folyton fájdalmas volt egy bizonyos ponton, és 16 év után jött el, és akkor szánta rá magát a család, hogy egy műtétet kifizessen.
Nem kaptatok gyomorontást?
Mi túllettünk ezen még fönt a Himalájában, Maszoriban. Mindenki hányt. De nem ilyen elviselhetetlen módon. Hasmenés az eleinte ilyen 2-3 naponta volt mindenkinek. Azt nem tudtuk soha meg, hogy most ez férektől, vagy bacitól, vagy ez elkerülhetetlen. Nagyon mostuk a zöldség egy gyümölcsöt, meghámoztuk, 6 féllelőtyiben áztattuk. Akkor se kikerülhető. Meg nem is volt cél. Úgy is hozzá kellett szokni. Hát meg volt egy-két lázas betegség, de nem rosszabb, mint ami itt halált volna. Volt Fatehpurban egy, az az egy étterem, amit néha bántunkban meglátogattunk, és nagyon finom volt a tandori csirkéje, egy nyírlángosított fűszeres csirke. Menetrendszerűen az egésztelennek hasmenése volt. Nem izgattuk magunkat miatta.
Mondtad, hogy bánatunkban, mert hogy magányosnak éreztetek magatokat?
Persze hiányoztak a barátok meg a család, de inkább az volt nehéz, hogy ott volt a kampusz, azon kívül semmi nem volt. Hogy elmenjünk sétálni, vagy elmenjünk kint biciklizni, ilyen nem volt. Ezért is csináltuk azt, hogy 5-6 hetente elmentünk 2-3 napra, pár órányira volt 3 város, ahova érdemes volt elmenni.
Nagyon nagy élmény volt.
Nagyon nagy élmény volt. Az egyik az, hogy semmi komoly bajunk nem lett. Pedig nyitott csatorna, patkányok, eszméletlen durva fertőzéseket láttunk a kórházban, tifusz, aktív TBC, mi is vizsgáltunk ilyet, és úgy felmerült bennünk, hogy ezt most akkor hazavisszük a gyerekeinknek, hogy mi is elkapjuk, de nem, semmiért nem kaptunk el. Tapintatóan éreztük, hogy imádkoznak értünk meg, hogy egy ilyen védőburokban vagyunk, tehát nem történhet akármi velünk. Fantasztikus érzés volt. És a másik nagy élmény ezeknek az embereknek a megismerése, akikkel együtt dolgoztunk. Műtős asszisztensnek kedvessége, éjjel-nappal bármikor lehetett műtétre hívni, és nem morgott, és tanítgatott mindenkit. Volt 2-3 család, akik tényleg meghívták a srácokat játszani, akkor, amikor mentünk értük, akkor már maradjunk itt vacsorára. Azzal kínáltak, amit ők is amúgy ettek volna. Amiük volt, azt elfelezték kapásból, és ez teljesen természetes volt. És ahogyan mondták, hogy most probléma van az egyik ember, hogy azért imádkozunk. A sebészek műtét előtt imádkoznak. Tehát már bemosakodva ott van, a kezében a szinte a szike, és akkor imádkozik. Egy császár előtt is, pedig az 500-at csinált már, és előtt is, és utána is. Mert nem evidens, hogy minden jól megy.
gondviselésből egy ilyen nagy leckét kaptatok, és ez biztos visz titeket tovább.
Igen, igen, igen. Tehát az ember azt elméletileg ugye tudja, azt, hogy van gondviselés, hogy imádkozik, akkor az nem egy ilyen lárpúrlár dolog, de amikor ezt hosszan megtapasztalod, és egyáltalán nem evidens, hogy nem lesz bajod, akkor ez nagyon jó. Amikor szeptemberben elmentünk Fatehpurba, akkor még nagyon meleg volt, nagyon sok szúnyog volt, srácokat összecsipkedték, és ők meg kivakarták. A kivakart sebek helyén ilyen kis gennyes sebek alakultak. Tehát az egyik esti program, hogy zuhanyozás után ezeket felnyitottuk, lefertőtlenítettük. Tehát ilyen rossz érzés, hogy a gyerekeimnek a lába tele van ilyen kis gennyes fertőzésekkel. Ez volt az az időszak, amikor ők az esti bibliaolvasásnál, megbeszélgetésnél nagyon komoly, meg mély dolgokat kérdeztek.
Kiemeltem ezt a diát abból az előadásból, amit itt még indulás előtt tartottam, hogy mik is voltak a céljaink. Ugye dolgozni gyerekgyógyászatként, mert ez egy nagyon fontos halálozási tétel ott. Ez a cél, ez teljesült, mert Ágnes radiológusként sokat dolgozott az új ultrahanggéppel. Nagyon szerettük volna komolyan tanítani a dolgozókat, de olyan eszméletlen vándorlás volt. 6 vagy 7 orvos fordult meg ott, úgyhogy senki se volt 2 hónapnál hosszabb időre. És nővérek is rengetegen mentek el és jöttek. Tanítgattunk, de a kórház működésében lényeges változás nem állt be, mert minden hónapban újra kellett ugyanazokat a dolgokat más embereknek tanítani. Szeretük volna segíteni ezt a kórházat, úgy érzem, hogy sikerült. Majd Isten megítéli, hogy mennyivel tudtuk az ő dicsőségét szolgálni. Több nagyon szegény betegnek a kezelési költségét egy-egy ember által. Aztán édesapám küldött 2 laborműszert, amiből az egyik az most nem működik, de a nátriumkármérő az működik. Nagyon sokat aggódtunk azért a készüléskor, hogy milyen veszélyeknek tesszük ki magunkat, milyen áldozatokat vállalunk, ez az egész elutazás. Úgy éltük meg, hogy hihetetlen sokat kaptunk. Nagyon-nagyon sokat tanultunk, emberileg és szakmailag is ebből, mind a hárman. Sorolni lehetne a rengeteg dolgot. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk Istennek, és borzasztó sokat gazdagodtunk ez alatt a 9 hónap alatt. És ezt mondta Jézus, hogy ha valaki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.